estét kívánok, kedves hallgatóink! Rendhagyó beszélgetésre kerül most sor. A reformáció ünnepére készülnek nagyon sokan adáskörzetünkben, és ilyenkor általában szoktam készíteni ennek tiszteletére egy interjút református lelkészekkel, hívekkel. Most is körbe kérdeztem tanácsadóimat, hallgatóimat, hogy ki legyen a vendég, és azt a meglepő választ kaptam, hogy most az egyszer keressünk valakit egyházon kívül, és beszélgessünk, mármint református egyházon kívül, és beszélgessünk arról, hogy milyennek látja globális szinten, általános szinten az egyházak megújulási esélyeit az, akit meghívunk. És akkor én gondoltam egy merészet, és Perintvalvi Ritára esett a választásom, akinek idén jelent meg nagyon nagy port felkavart könyve, az a címe, hogy Amire nincs bocsánat, szexuális ragadozók az egyházban, és alapvetően a katolikus egyház belügyeit vizsgálja, kutatja. Úgyhogy most erről fogunk beszélgetni, és rögtön azzal kezdeném, hogy Rita, amikor ebbe a nehéz témába belekezdtél, akkor mennyire volt benned a remény arra, hogy hozzájárulsz egy megtisztulási folyamathoz? Én tudom, hogy ennek az könyvnek az ötletét németországi kezdeményezések és vatikáni kezdeményezés adta.
Igen, így van, ugye ezek a német kezdeményezések azért fontosak, vagy voltak fontosak a számomra, mert én Bécsben doktoráltam teológiából, azóta is ott tanítottam, illetve jelenleg a Grácz Egyetemen, tehát hogy én nagyon bele vagyok ágyazva ebbe az egész német nyelvű millióbe, és hát itt ez a téma tulajdonképpen 2010 óta már nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon megérett, és én azt láttam, hogy Magyarországon ehhez képest nem tartunk sehol. A könyvnek mindenképpen az volt a célja, hogy egyfajta tisztulást érjen el, az áldozatok is ezért szólaltak meg. Tehát annak ellenére, hogy a könyvet, és hát tulajdonképpen a megszólalást, vagy ennek a feltáró munkának az értékét sokan úgy vették, hogy tulajdonképpen ez egy nyílt támadás a katolikus egyház ellen, semmiképpen nem ez volt a célja, sem nekem, sem pedig a megszólaló áldozatoknak, hanem valóban a megtisztulás, mert úgy éreztük, és hát ez a nyugati teológia, amiben én be vagyok ágyazva, meg is fogalmazza azt, hogy tulajdonképpen a szexuális visszaélések olyanok, mint egy daganat, mint egy rákos daganat az egyháznak a testében, és hát bizony ezt ki kell vágni egy nagyon radikális mozdulattal, ami fáj, ami nagyon sok indulatot, érzelmet is kiválthat, felkavarhat, ettől függetlenül, ha ez nem történik meg, akkor ahogy a rákos daganat tulajdonképpen a testnek a halálához vezet, ennek a problémának a nem feltárása, a vele való nem szembenézés hasonló módon fog hatni az egyházra. Úgyhogy ezért indult el ez a vállalkozás, ez a misszió.
Kockázatosak ezek a biológiai testi hasonlatok. Az egyházon belül, a katolikus egyházon belül mennyire rendszer probléma a szexuális erőszak? És egyáltalán miért jelenik meg egy olyan egyházon belül, amely a családképünket, a szexualitáshoz való viszonyunkat olyan alapvetően határozta meg az erkölcs és a hit felől évezredeken át?
Hát így van. Az, hogy az egyház tulajdonképpen egyfajta erkölcsi mércének gondolja magát szexuális kérdésekben, és hát tulajdonképpen meghatározza valahol fókuszálva szerintem a nőknek a szexualitását, gondolok itt a fogamzásgátlásnak a teljes tilalmára, hiszen a katolikus tanítás szerint az is tilos, nem csak az abortusz, és hát persze ezáltal tulajdonképpen felnőtt családos embereknek a szexuális életében ad egyfajta erkölcsi irányvonalat, amivel egyébként, hát most azért ezt már kritizálja egy kicsit ez a nyugatibb gondolkodás, hogy tulajdonképpen megkérdőjelezi ezeknek az embereknek a felnőttségét hívőként, de most ebben nem menjünk bele, hanem hogyha az egyház ezt megteszi, akkor tulajdonképpen a saját erkölcsiségével kellene példát mutatnia, tehát először neki kellene olyan módon élnie, ami valóban hitelessé teszi abból a szempontból, hogy megszólaljon ilyen kérdésekbe, és hát sajnos ezeknek a pedofil ügyeknek, az egyházon belüli szexuális visszaélési ügyeknek a kirobbanása, a botrányszerű kirobbanása, először az angol száz területen, aztán a német nyelvű területen azt mutatta, hogy hát ez sajnos nem így van, hogy miért rendszer szintű. Azért mondom, hogy rendszer szintű, mert a mértéke, az előfordulási aránya az óriási. Most csak egy példát mondok, egy konkrétat, ahol tudunk számokat. Néhány héttel ezelőtt a francia katolikus egyház kihozott egy kutatást, amit saját maguk végeztettek, de egy független kutatócsoport által, és 330 ezer áldozatot hozott elő ez a kutatás az elmúlt 60-70 évben. Tehát óriási számok vannak, ezért a probléma mindenképpen rendszer szintűnek tekinthető, és hát az előző idő okok között van nagyon sok rendszer szintű tényező. Itt ugye lehetne beszélni arról, hogy a szexualitásról mennyire másképpen kellene gondolkodnia, mi van a cölibátussal, mennyire oka indirekt vagy direkt módon, mi van a látens nőgyűlölettel, ez vajon előidőzheti-e, illetve mi van tulajdonképpen a homoszexualitás démonizálásával, ami nagyon sokszor, hát mutatják a statisztikák, éppen ahhoz vezet az elfojtás és a nem elfogadás, hogy valaki bántalmazóvá, agresszívvá válik, mert a saját szexualitását nem tudja elfogadni, nem tudja integrálni. Tehát nagyon sok tényező van, ami rendszer szintű elemeket mutat a problémában.
Miért pont most robbannak ki ezek az ügyek? Én azt feltételezem, tehát ugye a cölibátus intézménye nagyon hosszú ideje érvényben van a katolikus egyházban, és nagyon rövid ideje merült fel az, hogy esetleg eltörölni. A nőkhöz való viszony is viszonylag stabil, hitelvi alapokon nyugszik. Miért most robban ez a bomba?
Hát ez a bomba azért nem most robban összességében. Én azt mondanám, hogy ennek van egy 30 éves, sőt, hát 80-as, 90-es évekbe kezdődött Ausztráliába.
Egyház fennállásának perspektívájában azért ez egy nagyon most.
Ja, ilyen értelemben mindenképpen igen. Tehát, hogyha én oda tenném talán időben, hogy a 80-as, 90-es évektől indul el, ugye Ausztrália, aztán az Amerikai Egyesült Államok, aztán Írország, tehát először az angol száz területeken gyűrűzik ez végig, aztán 2010-től a német nyelvterület, és hát tulajdonképpen az elmúlt években érkezik meg Kelet-Közép-Európába, ugye Lengyelországba nagyon nagy botrányokat kavart, két áldozat által készített dokumentumfilm, a Bujoska című 2-3 évvel ezelőtt, ami aztán ott elindított egy ilyen folyamatot, és hát Magyarországon is volt már egy Pető Attila, aki hát ebben az évben vállalta először arccal is névvel a történetét, és hát ugye utána megjelent a könyvem 10 áldozatnak a történetével. Tehát valahogy ez mint egy dominó dől be, de egyébként még például a harmadik világországaiban, Afrikában vagy Ázsiában még nincs tematizálva a kérdés. Tehát ők lesznek majd a következő lépcsőfok, de ezt a folyamatot már nem lehet megállítani. Hogy miért most? Hát ennek azért talán az az oka, hogy ezek a társadalmak, hát amiket most említettem, eljutottak abban a témában oda, hogy a szexuális erőszakkal szemben vissza kell élni, tehát minden, valamit kell tenni, tehát minden, ami szexualizált erőszak, az nem elfogadható, és ezek a társadalmak erősen felléptek ezekben a témákban, nem csak egyházi szinten, hanem hát bármilyen más kontextusban, legyen szó egy iskoláról, legyen szó egy színházról, legyen szó a MeToo mozgalomról, tehát nagyon sok minden külső hatása is van, ami az egyházat tulajdonképpen belekényszeríti ebbe a helyzetbe, hogy szembenézzen önmagával, és hát aki szerintem itt egy nagyon fontos szereplő és egy nagyon fontos indikátor, az mindenképpen Ferenc pápa, mert ő aztán tényleg beleállt ebbe a témába, a két elődjéhez képest sokkal radikálisabb és sokkal dolgokat bevezettetve világegyházban.
Azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak a mélyén van egy nagyon-nagyon fontos az állam és az egyház viszonyát érintő ügy. Mégpedig a szekularizáció értelmezésének az ügye, hogy meddig kell tiszteletben tartani az egyházak autonómiáját, és mi az a kérdés, amikor ez már nem érvényes, fel lehet függeszteni, és érvényesíteni kell az egyházon kívüli törvényeket. A szexuális visszaélések például ilyen jelenségek, tehát hogy ezek annyira mély és alapvető visszaélései az emberi közösségeknek, hogy itt nem érvényes semmilyen egyházi szabály. Ez ismerődik fel ebben a folyamatban számomra.
Igen, én ezt is aláhúznám, én is így gondolom, különösen, hogyha a kiskorúakkal szemben elkövetett visszaélésekről van szó, hiszen hát ezek a sérülékeny gyermekek vagy serülők valóban nem tudják magukat megvédeni, és hát ezek a gyermekek, ezek tulajdonképpen ennek az országnak, vagy egy adott országnak a polgárai is, tehát a kötelezően kell, hogy tulajdonképpen jogi védelem alá kerüljenek, vagy az alá essenek, és hát tulajdonképpen szerintem ennek is lett a következménye, hogy nagyon sok országban állami szinten, tehát kormányzatilag lettek elrendelve vizsgálatok, vagy mondjuk folytak párhuzamosan vizsgálatok az egyházi vizsgálatokkal tulajdonképpen kapcsolatban, vagy egy időben. Az egyház mindig jobban teszi, hogyha maga kezdeményezi egyébként ezeket a vizsgálatokat, mert akkor tulajdonképpen legalább a hitelességét valamilyen módon még van esélye megőrizni, hogyha kívülről indulnak el ilyen vizsgálatok, ugye Magyarországon is feldobta ezt például a Demokratikus Koalíció, így a könyv megjelenése kapcsán, hogy hát kellene egy kötelező átvilágítás, akkor ugye sokkal könnyebben veszít a hitelességén, ezért sokkal járhatóbb út, illetve okosabb, bölcsebb út, hogyha ezeket a vizsgálatokat maga kezdeményezi. Ilyen Magyarországon még nem indult el sajnos.
Tehát mondhatjuk azt, hogy Ferenc pápa elé bement a romlásnak és az egyház válságának, tulajdonképpen kényszerre cselekedett?
Hát elébe nem ment, én talán azt mondanám, hogy ő csak észrevette, hogy ez a nagyon súlyos probléma, ami egyébként évszázadok, de talán mondhatjuk azt, hogy évezredek óta jelen van, mert jelen van az egyházban, hogy ezzel szemben valamit végre kell tenni. Tehát elébe nem tudott menni, mert megelőzni nem tudta, viszont hát a számok azok olyan nagyok, és ezek a kijövő statisztikák, ezek olyan ijesztő mértékét mutatják a problémának, és hát nem beszélve arról, hogy közben áldozatvédő szervezetek is létrejönnek, az áldozatok is végre elkezdtek beszélni, tehát veszik a bátorságot, és nagyon sok minden dinamika, amivel mondjuk őket el lehetett hallgattatni évtizedekig, évszázadokon keresztül, ma már nem működik, mert egy modern ember, hogyha egy kicsit is kinyitja végre a szemét, akkor megismer szólalni, persze ez a folyamat nem könnyű, és hát tulajdonképpen Ferenc pápa ebből a kényszerből kell, hogy cselekedjen. Én azt mondanám, hogy három téma van, ami a katolikus egyháznak a jövőjét, a 21. század létezését egyáltalán meg fogja határozni. Az a nőkérdés, a női téma, hogy mit kezdünk a nőknek az egyenjogúságával, a szexuális kisebbségeknek az ügye, és a szexuális visszaélésekkel való szembenézés, illetve ezeknek a felszámolása. Ha ezekben a kérdésekben nem sikerül változásokat, valódi reformokat végrehajtani, akkor szerintem Európában a katolikus egyháznak nem lesz hosszú távú jövője, és hát ezt nem csak én mondom, hanem hát ez egy nagyon erős teológiai pozíció.
Mi kell ahhoz, hogy ezeket a visszaéléseket, bűnöket és ezeket a strukturális hibákat fel lehessen számolni? Ez egy általános kérdés, és én azt javaslom, hogy tanuljunk a te könyvedből, hogy te hogy dolgoztál, milyen bűnelkövetőket, milyen típusú bűnöket, milyen áldozatokat találtál, és hogy dolgoztál velük?
Hát igen, a feldolgozásnak, vagy a szembenézésnek az első eleme mindenképpen az, hogy ismerjük meg a jelenséget, hogy tulajdonképpen mi okozza, kik az elkövetők, kik váltak áldozattá. Én ugye az áldozatokat, akiket vizsgáltam, náluk azt láttam, hogy nem mindenki válik áldozattá. Nyilván egyetlen egy áldozat sem felelős, és nem tehető felelőssé azért, hogy vele ez megtörténik. De vannak bizonyos dolgok, például egy gyengébb önértékelés. Ha egy olyan családból jövök kisgyerekként, ahol engem nem szerettek igazán, van bennem egy nagyon nagy szeretetéség, izolálva vagyok, magányos vagyok, bekerültem egy egyházi gimnáziumba, senki nem áll velem szóba, vagy valamiért megvet a közösség, kivetnek meg, megaláznak a többiek, akkor nekem kell valaki, aki figyelmet ajándékoz, aki odafordul felém, aki látszólag szeret, és hát sajnos ebbe a szerepbe állnak bele ezek a bántalmazók, és nagyon ügyesen felépítenek egy manipulatív bántalmazó stratégiát, aminek az első lépése, hogy ők adnak az áldozatnak, a második lépése pedig az, hogy elvesznek, és hát ott jelenik meg aztán a bántalmazás egészen mély szintekig. Hogyha pedig az elkövetőket nézem, őket is lehet profilozni. Három nagyon egyszerű elkövető típus van, illetve hát három csoportra tudnám egyszerűen osztani azokat az elkövetőket, akikkel én is találkoztam, illetve amit mondjuk a német kutatások is kimutattak. Az egyik az a tipikusan pedofil, akik ugye a 13 éves korig való gyermekek iránt éreznek szexuális vágyat, tehát ez egy pszichiátriai betegség, és egyértelműen ugye jogilag bűncselekmény mindenféle kontextusban. Vannak a pszichoszexuálisan éretlenek, ezek azok a papok, akik feltételezhetően a cölibátusban egyfajta mencsvárat találtak, azért lettek papokká, mert nem volt egészséges pszichoszexuális fejlődésük, és hogyha egyébként a világban élnének, akkor nem lenne egy egészséges kapcsolatuk, házasságuk, sem nővel, sem pedig éppen férfival, hogyha homoszexuális a beállítottságuk, és ezek a fiatalok gyakran választották ezt a pályát, nem beszélve arról, ha bekerülnek fiatalként egy gimnáziumba, végig csak fiú közösségben élnek, aztán bekerülnek egy szemináriumba, vagy bekerülnek egy szerzetesi közösségbe, végig egy monoszexuálisan izolált közegben maradnak, nem érintkeznek a másik nemmel, nem változik a szexuális érettségük, és amikor mondjuk bekerülnek gimnáziumi tanárként egy iskolába, 30 évesen vagy 25 évesen, akkor azokkal a gyerekekkel el lesznek hasonló fejlettségi szinten, akiket hát tulajdonképpen tanítani fognak. így ők nem is veszik észre, hogy amit csinálnak, az egy visszaélés, az egy bántalmazás, mert valahol ők maguk vannak ezen a szinten. A harmadik típus pedig a narcisztikus pszichopata, a szociopata. Ők rendkívüli módon élvezik a hatalommal való visszaélést. Ők nem csak a szexualitás terén élik meg azt, hogy ővék a kontroll, és ezen keresztül tulajdonképpen össze tudnak törni egy embert lelkileg, testileg, hanem minden egyéb módon is élvezik a manipulációs játékokat. A pszichopatáknak van bűntudatuk, a szociopatáknak pedig még bűntudatuk sincsen. A pszichopaták a bűntudatnak a feloldására kitalálnak egy kerettörténetet, és ezzel tulajdonképpen megmagyarázzák, hogy amit csinálnak, az nem rossz, az a másiknak nem árt, sőt, ők csak szeretik azt a gyermeket adott esetben. Így nagyon röviden összefoglalva.
Ez a tipológia, amit te most itt elmondtál, arra enged következtetni, hogy itt szándékolt bűnelkövetésről van szó, hogy itt egy ilyen célirányos károkozás zajlik, pedig hát patológiákat is hozzárendelsz. Szerinted mennyire lehet ezt gyógyítani?
Terapizálni,
gyógyítani az egyházon belül, és valóban ez mindig felmerül, és nagyon kényes terep a szexuális bűncselekmények kapcsán, hogy a tettes felelőssége meddig terjed, és mennyiben tekinthető maga is áldozatnak?
Igen, hát az egyház hosszú évtizedekig, amióta már van erről a témáról beszélve II. János Pál pápa, vagy Benedek pápa alatt, elsősorban a tettesekre fókuszált, és az volt a nagy kérdés, hogy hogyan tudják őket kigyógyítani, hiszen szükség van rájuk továbbra is az egyháznak, mint pap. Csak hát ezeknek a típusoknak van olyan fajtája, például a pedofília, ami nem terapizálható, főleg amikor fixál, tehát amikor ez egy állandó szexuális vágyként jelentkezik, nem csak stressz által jön elő, mint például mondjuk a másik fajtája, amikor regresszív pedofiliáról van szó, ilyenkor egy stressz helyzet hozza elő, de egyébként mondjuk van egy normális szexuális irányultság felnőtt irányába. Tehát a pedofiloknál az a helyzet, hogy ők, hogyha egyszer elkövetővé válnak, akkor olyan erős ez a szexuális késztetés, hogy nem tudnak megállni. Tehát nem tudnak megállni, nagyon következetes terápiába kell beleszállniuk, és akkor esetleg tudnak ezen változtatni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy az egyház emelje ki ezeket az elkövetőket, tehát véletlenül se engedje őket kiskorúak közelébe, mert ők nem tudnak majd kontrollt gyakorolni, és hát óriási felelőssége az egyháznak akkor, amikor láttam én is ezeken a történeteken keresztül, hogy vannak bejelentések, az áldozatok megpróbálnak erről beszélni, de nem veszik előképpen komolyan, nem hiszik el, és mondjuk a tettes még 20-30 évig az első jelek után tevékenykedik egy gimnáziumban, vagy ott van papként egy misén 20-30 minisztránssal, tehát végig ott marad gyerekek közelébe, ezt nem szabadna az egyháznak megengednie. Az persze egy tényező, hogy maguk az elkövetők is, illetve egy részük, hát a statisztikák azt mutatják, hogy 45%-uk, tehát majdnem a fele maga is elszenvedett gyermek vagy serdülőkorban hasonló bántalmazást, sokan közülük egyébként éppen a saját papjuk által, tehát megvan a minta, ezt viszik tovább. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az etikai felelősségük és hát a bűnelkövetői felelősségük az semmiképpen nem csökken. Esetleg meg lehet érteni azt, hogy ez velük történik, tehát meg lehet érteni emberileg az okait, de semmiképpen nem lehet őket felmenteni. Én azt gondolom, hogy nem csak 100%-ban felelősek, hanem tulajdonképpen akivel ilyen történt, az még több felelősséggel rendelkezik, mert ő pontosan átélte, hogy milyen borzalom ez, és ezért sem kellene ezt egy másik emberrel megtennie.
Azok az áldozatok, akikkel beszélgettél, azokról te mit tudtál meg, és milyen jövőt látsz előttük, milyen perspektíváik vannak?
Hát nagyon sokfélék az esetek. Ugye attól függően, hogy egy ilyen bántalmazás hány éves korban érte az áldozatot. Tehát minél fiatalabb korban érte, annál nagyobb a trauma, minél gyakoribb volt, vagy minél hosszabb ideig tartott. Van egy olyan eset, például Imre esete, akit 300 alkalommal bántalmazott az elkövető. Vannak olyan esetek, akiket 7-8 évig bántalmazott az elkövetőjük. Nyilván ezeknek a traumája olyan szintű trauma, ami lehet, hogy egy életen keresztül nem dolgozható fel, nem tehető helyre. Vannak, akik még tényleg egy évtized után még mindig depresszióval küzdenek, nem tudnak éjszakánként aludni, jönnek a flashback élmények, elmegy a templom mellett, meghallja a harangszót, és jön a pánikroham, mert újból felidőződik az egésznek az emléke. Van, aki még mindig öngyilkossági gondolatokkal küzd, diszociatív személyiségzavarral, tehát nagyon sokféle olyan hordaléka lehet a pszichében, a lélekben ennek a traumának, ami miatt sokszor azt mondja a szakirodalom, hogy egyébként ez egyfajta lélekgyilkosság. És hát nem csak a lélek sérül, hanem mondjuk a párkapcsolatnak az esélyessége. Vannak közöttük olyanok, akik soha nem voltak még szerelmesek, szeretnének családot alapítani, de képtelenek a szexuális életre. Van, akinek van párkapcsolata, de nem tud működni a szexualitás, mert pont ezen a téren maradtak meg a problémák. Van, aki mondjuk munkaképtelenné vált, éppen azért, mert hát ilyen hosszú ideig bántalmazták, és olyan súlyos személyiségzavart okozott ez nála, ami nem teszi őt képessé arra, hogy mondjuk a pedagógusi pályáját, amit egyébként valahogy megszerzett, gyakorolni tudja. Nagyon sokan munkanélküliek is voltak, tehát nagyon összetett azoknak a problémáknak a sora, amit ez a dolog előidéz. Ezért is mondom azt, hogy az egyháznak nem elég egy ilyen formális bocsánatkéréssel ezt az egészet elintéznie, hanem jóvá kell tenni egészen konkrétan pénzbeli jóvátétellel az okozott károkat.
Mit tudsz azoknak tanácsolni, akik ilyen áldozattal kerülnek kapcsolatba, és egyáltalán te, mint kérdező, és mint ebben a témában vizsgálódó ember, milyen munkamódszerrel dolgoztál, hogyan viszonyultál, hogyan kérdeztél, hogyan lehet kérdezni ilyen traumatikus események kapcsán?
Hát én ugye, amikor elkezdtem ezt az egész folyamatot, én nem a könyv miatt kezdtem az áldozatoknak a meghallgatását, hanem azért kezdtem el, mert azt éreztem, hogy akkor 2019-ben Veres András, magyar püspöki karnak az elnöke egy nyilatkozatában rendkívül érzéketlenül beszélt erről a témáról, azt mondta, hogy Magyarországon legfeljebb egy tucatnyi áldozat van, de ő ebből senkit nem ismer, nem ismer egyetlen ügyet se, és én akkor azt éreztem, hogy hát ez nem lehet így helyes, nekünk meg kell ismernünk az áldozatokat, és én szerettem volna őket megismerni. Tehát aki nekem elmondta a történetét, ők mind olyan emberek voltak, akik ezt el akarták mondani, hogy legyen végre valaki, aki ezt meghallgatja. Tehát ez nagyon fontos, hogy semmiképpen nem lehet ezt erőltetni, vagy kierőszakolni senkiből se, csak ha benne már megérett annak az igénye, hogy ezt el akarja mondani. Amikor mi beszélgettünk, nyilván azokkal az áldozatokkal, akikről aztán a könyv is íródik ezzel a tízzel nagyon sokat és mélyen és hosszan, és amikor láttam, hogy itt szükséges bekapcsolni egy terapeutát, akkor bekapcsoltam egy terapeutát is ebbe az egész folyamatba, illetve hát most is működik egy áldozat segítő csoport, amit én csinálok két pszichológus segítségével, dr. Heves Andreával és Csóka Judittal, és egyébként várjuk továbbra is az áldozatokat, hogyha valaki esetleg hallja ezt a műsort, és hát szüksége lenne egy ilyen csoportra, ahol a traumafeldolgozás folyamatát együtt folytassuk. Ami nagyon fontos, hogy az áldozatoknak az érzéseit hitelesíteni kell, el kell fogadni, ami nekik nagyon sokat számított, hogy végre valaki kimondja azt, hogy elhiszem azt, ami veled történt. Az volt nekik egyébként nagyon gyógyító, ezt mondták sokan, hogy én, mint teológus mondtam ezt ki. Tehát nem csak egyszerűen egy pszichológus mondta ezt, hanem valaki, aki az egyházon belülről tényleg mondhatta valahogy hitelesen. Ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon része aztán a gyógyulásuknak.
Ezek a bűncselekmények azért nagyon különleges környezetben, különleges viszonyok között következtek be. Gyóntatószékek, gyónó hívő és gyóntató pap, lelki gondozó között, templomi környezet. Ezek a tények mennyire nehezítik a kommunikációt? Van-e olyan határ, amin túl nem lehet kérdezni, vagy másképp kell kérdezni, vagy nem kérdezni kell, hanem?
Nem kell feltétlenül kérdezni, tehát az mondjuk nagyon fontos szerintem, hogy meghallgatni kell, tehát figyelemmel, jelenléttel kell megajándékozni azt az áldozatot, hogy én ott vagyok vele, éppen abban a sötét erdőben, ahol most ő van, és ahonnan most ezeket a dolgokat el akarja mondani. Ami specifikus talán így az egyházi közeg miatt, hogy még nagyobb a szégyenérzet. Még nagyobb a szégyenérzet, mert sok áldozat tényleg elhiszi, hogy tulajdonképpen ő okozta, valahogy ő csábította el ezt a papot. Például Zsófia 14 éves, 37 éves az elkövető papja, és ő elmondja neki, ez a férfi, hogy hát tulajdonképpen te csábítottál el, hogyha most elmondod a szüleidnek, akkor ezt is mondd el. És tulajdonképpen ezzel a manipulatív játszmával tartja őt benn 7 évig ebbe a bántalmazó folyamatba, hogy a kislány a szégyenérzet miatt nem mer erről beszélni. Ez most is megvan a legtöbb áldozatban. Tehát ami miatt nagyon nehéz beszélniük, hogy tényleg azt érzik, hogy hát ez egy egyházi személy, és megfordulnak valahogy a szerepek, nem arra gondolnak, hogy ők mocskolták be az elkövetők ezeket az ártatlan gyerekeket, hanem fordítva ők mocskolták be ezt a szent papot. És nagyon sokszor egyébként a híveknek a közössége is egy ilyenfajta kommunikációt folytat, inkább a pap mellé áll, nagyon sokszor még a szülők, még a gyereknek a szülője is, vagy mondjuk bagatelizálják a történteket, ezért annyira nehéz erről a dologról évek vagy évtizedek múlva is beszélni nekik.
Egy olyan közegben, ahol másról sincs szó, mint erkölcsi szabályokról, meg tisztaságról, meg következetességről, miért nincsenek felvértezve a hit által ezek az áldozatok? Vagy legalább miért nem segíti? Vagy, tehát én azt gondolom, hogy itt akkor a vallási nevelésben is már eleve bele van kódolva, vagy benne van a csapda, hogy ez bekövetkezhetne. Hiszen ha valóban annyi mindent tudnának, éreznének az emberek a bűnről, és a megengedhető emberi viszonyokról, akkor fel lennének vértezve, védekezni tudnának.
Ez a része teljesen így van, viszont ugye ennek a keresztény gondolkodásnak, és hát alapvetően a vallásos gondolkodásnak van egy másik nagyon fontos eleme, ez pedig az engedelmesség. Tehát minden egyes vallás, minden egyes vallási tanítás megköveteli az engedelmességet a hívektől, és hát tulajdonképpen ez egy eleve alárendelt viszonyba helyezi a hívőt, hogyha egy gyerekről vagy egy serdülőről van szó, akkor ez pedig ugye nyilván még erősebb. Az engedelmesség az azt jelenti, hogy velem szemben áll egy autoritás, aki ráadásul az Isten nevében beszél, hiszen én úgy gondolom, ezt tanultam a hittanórán, hogy ő az Istent képviseli, ez a katolikus tanítás, Alter Christus, a pap Krisztusnak a képmása, ezért amit ő mond, vagy kér tőlem, az egyszerűen nem lehet rossz. Nekem engedelmeskednem kell, erre tanítottak a szüleim, amikor elküldtek hittanórára, vagy amikor elküldtek a templomba, akkor is azt mondták, hogy a pap bácsinak meg kell tennem, amit kér. Ez teljesen természetes. Tehát itt a probléma az, hogy tudok úgy szuverén, gondolkodó hívővé válni, akár gyerekként, akár felnőttként, hogy megmerek kérdőjelezni dolgokat, és megtanulok nemet mondani. Egyébként az ijesztő, hogy nem csak gyermekáldozatok vannak, hanem felnőtt családos anyák is, akik ugyanúgy viselkednek, mint egy kisgyerek, mert valahogy az egyház ezt a fajta nőképet sugallja, hogy te egyébként nem mondhatod el, amit gondolsz, nem gyakorolhatsz kritikát, és hát nem mondhatsz nemet, hanem csak engedelmeskedjél, akkor vagy jó asszony, akkor vagy tiszteletre méltó nő. Tehát valahol a nőképpel is súlyos problémák vannak, tehát ezért is mondtam, hogy nagyon összetett és nagyon rendszer szinti a probléma, ami ezt az egészet előidézi, illetve fenntartja.
Általában ezeknek a bűncselekményeknek azért közvetve vagy közvetlenül is van szemtanúja, és egy teljes közeg veszi körül a papot is, az áldozatot is. Az áldozaton előbb-utóbb látni lehet a jeleket, vélem én. Tehát, hogy mekkora a közeg felelőssége? És mit tehetnek azok az emberek, akik azt érzékelik, hogy valami nem stimmel?
A közegnek a felelőssége óriási. Többek között ezért is írtam meg ezt a könyvet, hogy ha elolvassák, akkor lássák időben az intőjeleket, hogy milyen magatartás utal például egy elkövetőnél arra, hogy ő elkövető. Mondjuk ezt a pszichoszexuálisan éretlen típus nagyon könnyű felismerni arról, hogy nagyon gyermekes módon tud viselkedni, ilyen infantilis módon kommunikál, játszik a gyerekekkel, úgy viselkedik velük, mintha ő maga is gyerek lenne. Tehát van egy csomó olyan jel, amit egyébként nagyon könnyű észrevenni, csak nem tudjuk azt, hogy mondjuk ezek mögött, a jelek mögött ott rejlődhet aztán annak a lehetősége, hogy ő bántalmazóvá is válhat. Nagyon fontos lenne az is, hogy a szerzetesek például egy közösségben észrevegyék a szerzetes rendtársukról, hogy ilyesmi történik. Vagy a papok egymásról. Egyébként volt olyan ügy is, amikor engem egy katolikus pap keresett meg, és elmondta, hogy egy másik paptársa bizonyos bűncselekményeket követett el, hogy én tudjak róla, ő nem tudott ellene semmit tenni, de észrevette, felismerte. De hát mik azok a jelek, ezt meg kell tanulniuk, és hát a hívőknek el kell felejteniük ezt a fajta vármentalitást, hogy a vármentalitás azt jelenti, hogy minden áron meg kell védeni az egyház hírnevét, azért nem engedjük meg az áldozatoknak, hogy beszéljen ilyesmiről, sőt, rányomjuk azt a lelkiismereti kényszert, hogyha erről beszélsz, akkor tönkreteszed az egyház hírnevét, lejáratod ezt a papot, ne tegyed, ezt el kell felejteni, az áldozatoknak a pártjára kell állni, és nem a tettesek oldalára, mert hosszú-hosszú évtizedekig, vagy évszázadokig tulajdonképpen ez volt a hiba, és ez stabilizálta ezt az egész helyzetet.
De Rita, látod, még az egyházon kívül is a teljesen szekuláris, civil, szexuális forradalmakon túllévő világban is problémát jelent, vagy kételyeket vet fel, vagy tisztázatlan, hogy hogyan lehet az áldozatok mellé állni. A MeToo legnagyobb kérdése még mindig az, hogy higgyünk-e a megszólaló áldozatoknak, és nem az, hogy hogyan lehet meghallgatni az áldozatot. Miért várjuk el, hogy ez az egyházon belül, ahol a tekintélynek, az alárendelődésnek, mint ahogy mondod, a hitnek, tehát a megkérdőjelezhetetlen hitnek ekkora jelentősége van.
Igen, ezek a folyamatok biztos, hogy erősítik egymást, tehát hogy ami a külső társadalomban történik, annak hatása van az egyházra, illetve hát az egyház mindig az adott társadalom szövetében működik, és hát nem jobb, és nem is rosszabb, mint az adott társadalom. De én mégis, hogyha már teológiai választ adnék a kérdésedre, akkor onnan indulnék, hogy azért, ha azt az egyházat nézem, amit Jézus elképzelt magának, ha egyáltalán elképzelt egy ilyen hierarchikus egyházat, akkor abban én nem tudom elképzelni, hogy a bántalmazásnak bármilyen módon lenne tere, és akkor én azt nézném, ahogy ő bánt annak idején, amit az evangéliumoknak a szövegei keresztül mind a mai napig láthatunk, azokkal az emberekkel, akik mondjuk betegek voltak, sérültek voltak, vagy kivetettek voltak, ő meghallgatta őket, odafordult feléjük, tehát az ő magatartását kell átvenni, és a másik, az egy felszabadítás teológiai gondolat, hogy az Isten az mindig a kicsinyek, a bántalmazottak, a jogfosztottak, az arctalanná tett embereknek az oldalán áll. Ezért az egyház sem állhat a tettesek, az elkövetők és a bántalmazóknak az oldalára, mert ezzel egyébként a saját Istenét árulja el. Tehát én teológiailag ezt a választ tudnám adni, hogy egyetlen egy út van, és az az áldozatok mellé való állás, és ez egy igazi, valóban hívő embernek az egyetlen opciója.
Én egy picit tovább mennék, akár teológiai szempontból is, hogy mit gondolunk a teremtett testről, és a teremtett test ellen elkövetett bűnökről. Mert azt látom, hogy amikor szexuális zaklatásról, erőszakról beszélünk, akkor az embereknek így lezárul az agya, akár készek elfogadni a tényeket, de nem készek megérteni, hogy mi történik a szexuális zaklatás és erőszak alatt. És nem is tudunk beszélni arról, hogy milyen folyamatok játszódnak le erről. Az, aki átél egy ilyen szexuális abúzust azért, mert minden megnyilatkozás, újramondás, a trauma újrateremtése, vagy maga a trauma, az erről való beszéd, az pedig, akinek be kellene fogadni, az nem tudja elviselni. Egyszerűen nincsenek olyan beszédhelyzeteink, nincs olyan nyelvünk, és nincsen olyan elkötelezettségünk, hogy megértsük, hogy mit jelent a szexuális erőszak. Annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, hogy vagy mindannyiunknak vannak fogalmai arról, hogy mi az.
Igen, és ennek van talán még egy eleme, amit én magam is tapasztaltam, amikor meghallgattam ezeket az áldozatokat, hogy aki ezt meghallgatja, és tényleg érző szívvel nyitottan meghallgatja, ő maga is részévé válik a traumának. Tehát, hogy mondjuk a poszttraumás teszt, az például nekem is a hónapokon keresztül a mindennapjaim részévé vált, ez is tény. Amikor én mondjuk erről itt a Grácz Egyetemen tanítok a diákjaimnak, most is van egy szemináriumom ezzel a témával, akkor pontosan tudom, hogy egyébként ezek olyan súlyos dolgok, hogy ha már csak elmondom nekik és beszélünk róla, már ez is egyfajta traumatizáltság számukra is. Tehát ezt az órát is például úgy tartom, hogy majd egy alkalommal behívok egy pszichológus professzor kollégámat, akivel aztán átbeszélhetik, hogy maga az, hogy erről ők hallottak és tudomást szereztek, az nekik mit okozott. Tehát ezt a részét én értem, hogy valójában ezzel szembesülni, ez nekünk is egy fájdalmas folyamat, de valahogy ennek a vállalása szerintem ez megkerülhetetlen, főleg, hogyha mondjuk egy olyan egyházat építünk, amiben állandóan arról beszélünk, hogy az a szeretetről, az elfogadásról szól, hiszen ezek az emberek, akik itt áldozattá váltak, azért váltak áldozattá, mert egy olyan helyet kerestek, ahol őket elfogadják, ahol tulajdonképpen az Isten szeretete veszi őket körül. Hát, hogyha tényleg egy ilyen helyet akarunk felépíteni, akkor nekünk ezt a fajta fájdalmat magunkra kell vállalni, és az egyház vezetőknek is, a püspököknek is, és hát az egy borzasztó negatív üzenet, amikor egy egyházi vezető, Veres András azt mondja, hogy én egyetlen egy ügyet sem ismerek, ismerniük kell az áldozatokat, szembe kell nézniük az áldozatokkal, bele kell nézniük az arcukba, mert akkor fogják megérteni, hogy miről van.
Bocsáss meg, hogy ennyire ragaszkodom, és visszatérek ez a neuralgikus ponthoz. Mi történik a testtel, amikor erőszak történik, és mi történik a lélekkel? Elevenítsünk fel, akár egy konkrét, akár egy fiktív helyzetet, hogy értse a hallgató.
Most gondolkodom, hogy melyik helyzet legyen itt, ami említhető. Hát mondjuk akkor Zsófiának a történetét. Zsófia egy olyan kislány, aki 14 évesen került tulajdonképpen ennek az elkövetőnek a hálójába. Egy olyan kislányról van szó, aki testileg nagyon fejletlen, nagyon éretlen. Úgy mesélte el nekem, hogy abban az időben egy 8-9 éves kislánynak a kinézetét öltötte a teste, amúgy is gyermekesen öltözködött, olyan bugyikat hordott, amin egy kis egér figura volt látható. Ezt azért mesélte el nekem, hogy ezzel szemléltesse, hogy hát tulajdonképpen az a 37 éves férfi, aki őt megkörnyékezi szexuálisan, az tulajdonképpen egy gyermekkel áll szemben, és hát egyik alkalommal, amikor szexuálisan együtt van vele, nyilván egy hosszabb folyamat felépített manipulációja után, és kimennek egy töltésre, egy vasúti töltésre, és ott tulajdonképpen maga alá gyűrve ezt a kis gyermeket, együtt van vele szexuálisan, behatolásos módon, és annyit érez a Zsófia, ránéz a tekintetére, a férfi nem tud ránézni, nem tud visszanézni, és azt mondta nekem Zsófia, hogy azt éreztem, hogy egy darab hús vagyok. Nem is tekintett embernek, ott volt felettem, és én azt éreztem, hogy meghalok. Tehát tulajdonképpen, ami itt vele történik, ezt ő mondja, meg egyébként a szakirodalom is sokszor, ez egy lélekgyilkosság, tehát lehet, hogy az a test, az valahogy túléli, bár mondjuk a test maga nagyon a sejtjei szintjén viszi ezt a traumát tovább, de a lelke az egészen biztos, hogy egy darabjában mindenképpen meghal, mindenképpen elpusztul, de azt hiszem, hogy talán a test is egy olyan módon, hogy ezek a flashback élmények, amikor mondjuk meghal egy harangszót, vagy megérzi a töménynek a füstjét, ő rögtön érzi azt is, ami akkor a testével történt. A fizikai fájdalmat, a megszégyenítettséget, és azt, hogy tulajdonképpen én egy tártként vagyok ott, és hát ezt a borzalmas dolgot egy ember teszi meg velem, aki egyébként utána azt mondja, hogy de ne félj, Zsófia, amit mi csinálunk, az nem lehet bűn, mert ha bűn lenne, akkor az Isten nem engedné megtörténni. Tehát, hogy még erre az egészre ráépül egy ilyen végtelen spirituális manipuláció, ami miatt ez a kislány teljesen árvává válik, ilyen módon spirituálisan is árvává, és hát amikor a szülei sem hiszik el neki ezt az egész történetet, akkor valójában árvává, mert a szüleit is elveszíti, aztán pedig, amikor az egyház nem segít neki, akkor az egyházat is, tehát hogy ez egy rendkívül összetett és komplex folyamat a veszteségek és a traumáknak a szintjén.
Mit érzékel ebből az elkövető?
Hát ez is attól függ, hogy ugye milyen típusú elkövetőről van szó, hogy melyik típusú az, akivel éppen szemben állunk. Nagyon gyakori az, hogy nem érzékelik a problémának a súlyát, illetve nincsenek a tudatában annak, hogy tulajdonképpen ami most történik, annak milyen hatása lehet az áldozatra. Ez tipikus például a narcisztikus pszichopatánál, aki magának meg kell, hogy magyarázza, mert egyébként neki lenne bűntudata, és ő akkor kitalálja, ilyen például a könyvemben Imrének a története, ugye ez az az eset, aki 14 éves korában az egyházi gimnáziumi tanára kezdi befűzni, behálózni, először szeretgetve, figyelmet ajándékozva neki, 16 éves koráig építi fel ezt a viszonyt annyira, hogy aztán elindul a szexuális része, és hát 300 alkalommal bántalmazza ezt a fiút, és ezt az elkövetőt, ez a fiú nem régiben a történtek után tulajdonképpen egy 20 év távlatából megkereste, úgy 2018-2019 körül, azért, hogy számon kérje, hogy megkérdezze, feltegye neki a kérdés, hogy hát tulajdonképpen amit csináltál, azt miért csináltad, és hogy tudtad-e, hogy mit okoz, mert hogy én még mind a mai napig, bár házas ember vagyok, egyszerűen nem tudom a szexualitást megélni, és nem tudok boldog családos emberként működni, mert annyira tönkretett ez az egész. És erre ez a pap akkor azt válaszolja, hogy de hát Imre, én csak szerettelek téged, te is tudod jól, hogy senki nem szeretett úgy, mint én. Tehát, hogy ő neki van egy olyan kerettörténete, vagy egy olyan meséje, amit saját maga is elhisz. Tehát maguk az elkövetők is sokszor hipnotizálják magukat azért, hogy ennek a bűntudatnak a felelősségét valahogy feloldják, hiszen azért ne felejtsük el, hogy mégiscsak papokról van szó, akik a lélekkel dolgoznak, a bűnnel, a bűntudattal dolgoznak, és hát nekik is ezzel valamit kell kezdeni, és hát nagyon sokszor kitalálnak egy mesét, és ebben a mesében ők is tulajdonképpen szereplővé válnak, és ezért nincsen meg így direkt módon a bűntudatuk. Persze, hogy mi van aztán az ő lelkének a mélyén, hát ezt csak ugye a Jóisten tudja.
Hát pedig azért ezt nem lehet elengedni, ezt a kérdést, hogy mi van az elkövető lelkének a mélyén. Mert azt hiszem, hogy amíg ezt nem tudjuk meg, addig nem is lehet érdemben közbelépni, jóvá tenni. Tehát nem történik meg az a processzus, ami a bocsánatkéréssel és a bűnbocsánattal meg kell történjen.
Igen, hát én ugye elkövetőkkel sajnos nem tudtam beszélni, de olvastam már, német nyelvterületen vannak elkövető beszámolók. Éppen most a héten dolgoztuk fel a csoportommal egy ilyen papnak a levelét, aki egyébként börtönbe került, mert olyan súlyos és szadista módon elkövetett bűncselekményeket hajtott végre, és ő semmiféle bűntudattal nem rendelkezett, őt magát is annak idején bántalmazták, és amikor a börtönben tulajdonképpen kötelezően előírják neki a terápiát, akkor hosszú éveknek a terápiás munkájával jön arra rá, hogy tulajdonképpen ő mit okozott. Tehát maguktól, az elkövetőktől elvárni, hogy ők felismerjék, hogy mit tesznek, és mondjuk esetleg önmagukat jelentsék fel, vagy önmaguk próbáljanak valamit tenni, az egy teljesen abszurd elképzelés. Ezért nagyon fontos az, hogy az egyház figyeljen oda, és az egyház emelje ki ezeket a bűnelkövetőket, és bűnelkövetőként kezelje őket, függetlenül attól, hogy van-e bűntudatuk, hogy megbánták-e, vagy nem. Tehát én csak ezzel ezt akartam mondani, hogy teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy mi van az ő lelkükben, mert a bűncselekménynek a súlyát semmiképpen nem csökkenti az, a tetteket nézzük, hogy mi az, amit elkövettek, és milyen következménye lett az áldozatokra.
A szabad, az én mély ateista hitemmel itt közbeszólnom, tehát hogy nincs olyan emberi lélek, a legbűnösebb emberi lélek sem elengedhető, tehát hogy meg lehet ezeket a lelkeket, hát nem tudom, mi a jó szó, érteni, fejteni, ez az. Meg lehet ezeket a lelkeket fejteni, és megmenteni is, igen, a fenébe belé. Meg lehet menteni egy ilyen bűnelkövetőnek a lelkét terápiával, mellette léttel, tehát hogy mit kezdjünk egy pedofillal, azon kívül, hogy menjen az emberiség szemétdombjára, de hát ilyen nem mondunk, nem engedjük el senkinek a kezét.
Hát azt talán ugye fontos lépése lehet, hogyha bekerül egy ilyen nagyon komoly terápiába, és már szembesül azzal, hogy a bűnének milyen súlya van, tehát megjelenik a bűntudat, az már ugye nála is egy egészséges folyamat, és az már annak az előszobája lehet, hogy felkészül arra, hogy soha többet mondjuk ne váljon elkövetővé, tehát ne ismételje meg, ha mondjuk esetleg kikerül a börtönből, és tényleg újból lehetősége lenne rá. Tehát ez így mindenképpen nagyon fontos. Az is nagyon fontos lenne egyébként, hogy ezek az elkövetők, ha idáig eljutnak, hogy tényleg megjelenik a bűntudat, és ezzel a bűnbánat, akkor kérjenek bocsánatot konkrétan azoktól az áldozatoktól, akikkel szemben valakit elkövettek, mert az áldozatoknak meg erre van szükségük, hogy nem formálisan valaki egy ilyen mondva csinált üzenetben mondjuk az egyház vezetősége bocsánatot kérjen, hanem maga az elkövető, tehát az, aki tényleg tönkretette őket, és még mondjuk lenne lehetősége, ez egy nagyon fontos lépés lehetne az ő gyógyulásukban is, de én egyébként, mint áldozatvédő, leválasztom magam az elkövetőkről, mert én úgy érzem, hogy ez is egy opció, aki áldozatvédő, az nem foglalkozhat együtt a tettesekkel, párhuzamosan, mert
de
az egyszerűen nem működik.
Tehát nekem ez nem, valami nem áll össze ebbe a képbe, tehát hogy bűn és bűnhődés az egy történet. Tehát addig, amíg nem értjük meg a bűnelkövetőt, és a megértés alatt nem elfogadást értek, nem azonosulást, nem szimpátiát, nem empátiát, egyszerűen megérteni azt, teológiai kérdés akár, hogy hogy van a bűn a világban, hogy lehetséges, hogy ez bekövetkezik, hogy jut oda egy emberi lélek és egy emberi test, hogy ilyesmit elkövessen. Amíg ezt nem értjük meg, addig az áldozatokkal sem tudunk érdemben mit kezdeni, és
ezzel így nem értek egyet. Megfordítanám, az természetes, amit mondasz, hogy tanulmányozom az elkövetőket, és egyébként érdekel is, hogy mi történt velük, sőt a második kötetet egyébként ebből a szemszögből szeretném megírni, és én nagyon örülnék, hogyha találnék olyan elkövetőt, aki ezt nekem elmesélni, sőt arra is gondoltam, hogy elmegyek akár börtönökbe, és ott próbálok keresni erre lehetőséget. Tehát nagyon, persze természetesen rendkívüli módon érdekel a téma. Attól függetlenül az én aktivizmusom az egy áldozatvédő aktivizmus, tehát mindenkinek lehet egy opció. Én nem vagyok egy pszichológ, se egy pszichiáter az kell, hogy foglalkozzon akár az áldozattal, akár a tettessel. Én ezt a szabadidőmben csinálom, tehát én nekem hadd szabadjon eldöntenem, hogy melyik oldalra állok, és én az áldozatoknak az oldalára álltam. Legfőképpen azért, mert az egyház nem állt az áldozatoknak a pártjára, az egyház csak az elkövetőkkel foglalkozott, egészen Ferenc pápáig. Mindig csak az volt a téma, hogy lehet őket terapizálni, hogy lehet őket kigyógyítani, hogy lehet velük valamit kezdeni, és az áldozatokra nem figyelt senki. Most én erről választottam le magamat nagyon tudatosan, és hát választottam azt az utat, hogy én meg az áldozatokkal szeretnék dolgozni, de ez nem jelenti azt, hogy nem akarom megérteni, és nem akarom ezt az egész problémát az ő szemszögükből is látni, de hogy nem. Viszont, hogyha választanom kell, hogy mondjuk egy ilyen traumafeldolgozó csoportot ki kell csinálok, akkor én azt az áldozatokkal szeretném csinálni, és hát ezzel is indult, ezt csinálom is.
Én bennem csak, és most itt azért kötözködöm, vagy nem is makacskodom azt hiszem, mert én háborús bűncselekmények elkövetőivel és áldozataival dolgoztam, és mindig, amikor ilyen esetekkel, meg helyzetekkel szembesültem, akkor az zakatolt a fejemben, hogy ez egy strukturális bűn. Itt mindenki leosztott szerepek, nem tudom, hogy lehet-e analógiát vonni, azt hiszem, hogy nem, vagy nagyon-nagyon halvány analógiát lehet vonni az egyházon belüli bűncselekmények és a háborús bűncselekmények között, de hogy leosztott szerepekbe kerülnek emberek, és a saját személyes kényszereiknek és helyzetüknek megfelelően reagálnak erre. És addig, amíg ezt a teljes dramaturgiát nem értjük meg, addig, amíg a bűnelkövető nem kerül egy olyan helyzetbe, hogy kimozduljon a számára kínált vagy a helyzetből, és elkezdjen merni beszélni a saját bűneiről, elkezdjen tudni beszélni a saját bűneiről, reflektáljon, addig nem tudjuk ezt az egészet lebontani, mert a következő konfliktusban ugyanígy fog viselkedni mindenki.
Hát ez igaz, csak ugye, amíg én ugye azt vállaltam, hogy áldozatokat hallgatok meg, akiket nem hallgatott meg senki, és ebből ugye létrejött a csoport, ennek volt realitása. Most én elkezdtem ugyanezt a folyamatot, és elkezdtem azt mondani, hogy jó, akkor keressenek meg az elkövetők, nem fognak megkeresni. Nem. Egyrészt azért sem, mert hogyha én olyan esetet találok, akit bíróság elé tudok állítani, akkor elsősorban erre fogok fókuszálni, és nem arra, hogy őt terapizáljam, tehát ez egészen biztos, mert itt egyáltalán senkit még soha nem állítottak civil bíróság elé. Itt most már 41 ügyet ismertem meg azóta, és egyetlen egy ügyben sem lett semmiféle világi feljelentés, rendőrségi feljelentés, vagy jogi per, pedig nagyon kellene, hogy legyen, mert ennek is egy nagyon fontos üzenete lenne az áldozatok felé, mégpedig az, hogy nem lehet bármit büntetlenül megcsinálni. Úgyhogy én nem vagyok nekik szerintem ilyen szempontból jó partner. Másrésztről pedig az egyház sem fogja nekem elárulni, hogy hol vannak ezek az emberek, mert neki sem érdeke. De az, hogy mondjuk az egyháznak, tehát most ha az egyházi struktúrát nézzük, és az egyházvezetőinek, hogy velük foglalkozni kell, és kell csinálni ezt a munkát, ez teljes mértékben egyetértek. Tehát, hogy nagyon-nagyon kellene nekik foglalkozni ezzel mind a kettő területtel, mind a kettő témával. Ez így van. Én nekem nem fér bele minden az életem.
Jó, nyilván nem rajtad kértem. Inkább csak módszertanilag gondolkodom azon, hogy hogyan lehet, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy szexuális bűnelkövetőket sikeresen terapeuzálnak, hogy integrálnak a társadalomban, hogy ezt valahogy helyre lehet tenni, nem tudom, tehát van-e élet ezen túl? Miközben, mint mondod, egy ilyen bűncselekménybe a lélek belehal.
Hát igen. Igen, én találkoztam egyébként már olyan szociális munkással, akinek volt ilyen trauma feldolgozó csoportja tettesek felé, ahol pedofil elkövetők voltak, nem egyházi emberek, de közéjük aztán került egyházi ember is egy-egy. Tehát, hogy van ilyen munka, látok ilyen munkát, és hát ez is nyilván egy nagyon fontos, hát nagyon-nagyon fontos dolog, de nem látok ebbe így még bele, hogy ők aztán milyen eredményt tudtak elérni, de ahogy említettem, a második kötetemnek ez egy fókusza lenne, hogy egyébként mi van a tettesekkel. Szeretnék egyébként olyan papokkal is beszélni, akik nem elkövetők, de mondjuk szembesültek azzal, hogy ez a cölibátus nem élhető. Tehát, hogy maga a cölibátus képes megnyomorítani, és mondjuk ezért elhagyták a papságot. Vagy szeretnék beszélni olyan papokkal, akik homoszexuális irányultságúak, de végig gyerekkoruktól fogva azt tanulták a katolikus egyházon belül, hogy ez egy halálos bűn, hogy a pokolra fogok kerülni, ezért ezt elnyomta magába, ezért ettől rettenetesen frusztrált lett, és esetleg felmerült benne az is, hogy mondjuk bántalmazóvá válhat, de nem tette meg. Tehát, hogy szeretnék ilyen emberekkel is beszélgetni, hogy egy kicsit jobban megértsem a mozgatórugókat, hogy mondjuk nyilván olyan tettessel elkövetővel beszélni, akit gyerekkorában is ért hasonló abúzus, mondjuk éppen a papja által, és ezeken a történeteken keresztül megérteni, hogy tulajdonképpen mi zajlik le bennük. Tehát ez most szerintem nekem a következő lépés. Lehet, hogy úgy úgy indult ez a kronológia, hogy az áldozatok és az ő szemszögükből megérteni a problémát, és ez a második része lesz. De hát a nyitás az nálam is most még szerintem évekig fog tartani.
Az idő az, vagy a politikai környezet nem neked dolgozik, mert most ugye minden hatalmi beszéd túlt szexualizált, és a szexuális kisebbségek elleni támadások azok gyakorlatilag politikai kampányeszközökké váltak. Mit gondolsz, lehet-e pacifizálni ezt a közhangulatot, meg lehet-e találni a nyelvet ahhoz, hogy erről lehessen beszélni? Ellen lehet állni ennek a közéleti nyomásnak. És mondjuk el a rádió hallgatóknak, hogy azoknak a támadásoknak, amelyeknek te ki vagy téve, ritkán vannak kitéve emberek, mondom ezt én. Tudom, hogy mit beszélek.
Igen, hát szerintem nem kell igen neked elmesélnem. Hát igen, és hogyha itt erről a politikai közegről beszélünk, akkor ugye meg kell említenünk az úgynevezett pedofília ellenes törvénycsomagot is, amit ugye júniusban bevezetett a magyar kormány, aminek az egyik lépcsőfoka volt az, hogy tulajdonképpen a homoszexualitást is összekeverte a pedofiliával, azért, hogy tulajdonképpen a homoszexuális emberek ellen lehessen egy kampányt építeni, de valahol az egész pont a pedofília ellen való fellépésről szólt, ami pedig egy fontos és jó dolog, és tényleg kell a törvénymódosítás, és mégis ebből is tulajdonképpen egy kisebbség elleni támadás lett, egy ilyen agresszív módon, hogy az emberek fejébe összekötötték a homoszexualitást a pedofíliával, holott ugye a homoszexualitás az egy alternatívája az emberi szeretet képességnek, vagy az emberi kapcsolódás képességnek, a pedofília az pedig hát egy súlyos pszichiátriai probléma, és hát egy köztörvényes bűncselekmény, és a kettő mégis össze lett keverve. Most ebben a kontextusban hogyan lehet megint újra józanul beszélni, és úgy, hogy a dolgokat ne keverjük össze, hát ez szerintem, én nem tudom, talán évtizedekig tartó folyamat lesz, amit Magyarországon újra meg kell tanulni, meg hát azokban az országokban, ahol valahol ezek a nyelvi háborúk a populizmus által nyilván célzottan elindultak. Nem tudom, új fogalmakat is lehet, hogy kell találnunk bizonyos dolgokra, mert ezek a fogalmak annyira leterheltek lesznek majd negatív indulatokkal, agresszióval vagy gyűlölettel. Tehát nagyon nehéz beszélni ezekről a témákról, magáról az egyházi szexuális visszaélésekről is. Ezért olyan nehéz, mert én is azt a vádat kapom rögtön, hogy hát ez egy egyház ellenes támadás, mert aki ilyesmiről beszél, tehát már magát azt a szót kimondja, hogy pedofilia, az már csak rosszat akarhat az egyháznak. Tehát rögtön zsigerből reagálunk, rögtön a félelmi dolgok kapcsolnak be. Azt kell megtanulnunk, hogy egy kicsit legyünk higgadtabbak, és kezdjünk el egy normális diskurzust egészen emberi módon. Én próbálom a kommunikációban egyébként ezt valahogy megkísérelni.
A reformáció napja körül beszélgetünk Perindfalvi Rita könyvéről, az Amire nincs bocsánat című kötetről, és a katolikus egyházon belüli szexuális visszaélésekről, abban a reményben, hogy tudunk példát hozni arra, hogy van megtisztulás, ha úgy tetszik, van reform, lehetséges egy új és újjászületés. Mondj erre egy pozitív példát búcsúzóként.
Hát mondjuk a reformáció egyházai, akkor most egy jó hírt is tudok mondani, hogy ez a könyv, ez bekerült a Magyarországi Evangélikus Hittudományi Egyetemnek a tananyagába, a negyed és ötödéves teológus hallgatók tanulják, a doktori programnak is vizsgaanyaga lett, már most, szeptembertől, tehát, hogy igen, ott egy reformációs egyház, egy luteri evangélikus egyház, ahol fontosnak találják, nagyon ezt a témát, olvassák a jövendő lelkészekkel, és ők mondták nekem, hogy nyugodj meg, Rita, nem csak evangélikus lelkészek járnak hozzánk, hanem pünkösdisták, adventisták, nagyon sokfélék, és mi terjeszteni fogjuk, mert mi nem akarjuk, hogy a mi egyházainkban ilyesmi megtörténhessen. Tehát ez egy óriási bátorító jel, és hogy ez is Magyarországon történik, és én ebbe reménykedtem, hogy tulajdonképpen ez a könyv, vagy ez az egész misszió egy kovász lesz, és ez a kenyér egyszer csak majd megerjed. Nem számítottam rá, hogy rögtön és azonnal, de az első jeleket látom, amik a változás irányába mutatnak.
Na hát adják át magukat a jó változásainak. Éljünk mindannyian biztonságban, kiteljesedésben, egymás mellett és egymást szeretve. Ennek érdekében is olvassák el az Amire nincs bocsánat című könyvét Perindfalvi Ritának. és írják meg nekünk a véleményeket, hozzászólásaikat. Ha segítséget szeretnének kérni Ritától, akkor tudunk segíteni, közvetíteni, és ennek az interjúnak a hanganyagát archiválva be fogjuk linkelni a helyeket, ahol segítséget lehet kérni. Számíthatnak rád, Rita, ugye, hallgatóink?
Mindenképpen így van, én továbbra is rendelkezésre állok minden áldozat számára, aki engem megkeres, és hát most már ez az áldozatvédő csoport is, és hát jogász segítőink is vannak, úgyhogy egy egész csapat tud segíteni annak, aki keres minket.
Székelyföldön sincsenek egyedül az emberek. Rita, köszönöm szépen ezt is, meg azt is, hogy a vendégünk voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
És hát Perinfalvi Ritával búcsúzunk, Parászka Borókát hallották, az Értsünk szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét. Köszönöm nyitott figyelmüket, tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk, viszont hallásra!